50 éve állt össze az a csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődő csapat Debrecenben, mely 1999-től már egyesületi formában Magnitúdó Csillagászati Egyesületként folytatta tevékenységét. Foglalkozásaikat immár 22 éve a Demki Újkerti Közösségi Házában tartják, de emellett számos kirándulást és távcsöves bemutatót szerveznek a város és a környező települések különböző pontjain. Szoboszlai Endre, a Magnitúdó Csillagászati Egyesület sajtófelelőse, csillagász, ismeretterjesztő újságíró, és Zajác György, a Magnitúdó Csillagászati Egyesület elnöke, csillagász, ismeretterjesztő. 50 éves maga a közösség, ami később aztán Magnitúdó Csillagászati Egyesületté alakult. Hogyan kezdődött mindez? Nyilván két fiatalemberről van itt szó annó, akik elkezdtek érdeklődni a csillagászat iránt. Gyurival már nagyon régi a kapcsolatunk. Évtizedekre nyúlik vissza, és mindig nagyon érdekes dolgokat hallhattak tőled a hallgatóink. Hogy kezdődött ez az érdeklődés?
1972. március 22-én egy szerdai napra Kancsóra Árpád barátunk összehívott egy kis csapatot, egy kis közösséget a TIT-nek a keretén belül, és én erre az alakuló kis összeröffenésre elmentem. Előtte is létezett már egy kis közösség Kálmán Béla vezetésével, viszont ez sajnos akkor megszűnt, és gyakorlatilag nem volt folytonos ez a működés, viszont 72 óta ez a működés folyamatos. Na, a Kálmán Béla által összehozott kis korábbi csapatnak a tagjaiból verbúválta Kancsóra Árpád ezt az akkori közösséget, nekem pedig egyik osztálytársam volt ennek a csapatnak a tagja. Én már évekkel korábban foglalkoztam a csillagászattal, távcsövet építettem, megfigyeléseket végeztem, sőt, most nem dicsekedni szeretnék, de bizonyos korábbi megfigyeléseim már megjelentek bizonyos szakmai lapokban. Nos hát, én ebbe a csapatba belecsöppentem, és elkezdtük a csillagászatot valamilyen formában ismerni közösségben. Természetesen ez mit jelentett? A TIT-ben akkoriban az volt a szokás, hogy általában akik tehetségesebbek, illetve tudnak beszélni, azok úgymond TIT előadókká válhatnak. Ahhoz viszont, hogy TIT előadókká válhassunk, hát megfelelően a szakmát meg kellett tanulni, tehát akkor Gumman Pista bácsi, az akkori napfizikai obszervatóriumnak a munkatársa bennünket egy ilyen nagyon-nagyon intenzív képzésen felkészített a csillagászatból, ami után egy év után már is összejött egy csillagászati vizsga, tehát akkor ezt úgy hívták, hogy TIT csillagászati és űrkutatási levelező vizsgája, és abból kezdő haladó fokozaton levizsgáztam, és utána 18 éves koromat betöltve már élőben tarthattam vadidegen embereknek előadást. Hát izzadtam meg, mindenféle problémával küzdködtem, amikor az életem első előadását megtartottam idegeneknek, hiszen ott nem azt beszéli az ember, amit tud, meg ahogy tudja, meg ismerősöknek, vadidegen embereknek, tehát ez olyan volt számomra, hogy egyszerűen, amit mondok, ki tudja, hogy az az illető megérti, vagy sokkal többet tud abból a valamiből, és így kellett beszélni. Na minden esetre, tehát ezzel az ismeretterjesztés is beindult.
De sikered volt vele?
Sikerem, hál' Istennek, utána most nem dicsekedni akarok, de több ezer csillagászati előadás, bemutatást tartottam az elmúlt 50 évben, nem csak én, hanem a kollégáimmal együtt, hál' Istennek a csapatból többen is levizsgáztak az évek, évtizedek során, sőt, amikor én átvettem ezt a kis közösségnek a vezetését, akkor mondhatom úgy, hogy megköveteltem az akkori tagságtól, hogy aki tud és tehetséges, tegye le ezt a csillagászati levelezővizsgát. Na úgyhogy gyakorlatilag az ismeretterjesztés már mindjárt a kezdetek kezdetén beindult, és mellette az észlelések, a megfigyelések. Hát ennek az volt a lényege, hogy ismerd meg a csillagos égboltot. A sajnos nem úgy történik, hogy egy nap alatt fölnézek az égboltra és mindent tudok, hanem hosszú hetek, hónapok, legalább egy évnek el kell telni, hiszen az évek különböző hónapjaiban nem egészen ugyanaz látszik az égbolton. Tehát az égi tájékozódást, az égen látható bolygóknak a mozgását, holdunkat, és ezt, ahogy a távcsőben látjuk, ezt meg kellett ismerni, meg kellett tanulni olyan szempontból, hogy egy távcsőes bemutatáson az ember a kedves vendégeknek tudjon valami olyat is mondani, amitől az azt mondja, hogy hát igen, ez a csillagászat, ez izgalmas, érdekes téma. Na úgyhogy így indult ez a téma, ez a csillagászati, akkor még szakkörnek neveztük magunkat, aztán utána, ugye, hát akkor még megyei művelési központnak nevezték, aztán utána lett belőle Kölcsey Ferenc megyei művelési központ, meg ifjúsági ház is volt még benne a nevében. Ezek a szervezetek, voltak a kezdetben a fenntartóink, amikor megépült az új kölcsei, pontosabban hát most már úgy mondom, hogy a múlt kölcsei művelési központja, oda költöztünk mindjárt az átadás után, úgyhogy 1978-ban már ott a megnyitón előadást is tartottunk az akkori protokoll meg egyéb vendégeknek, és emlékezetes számomra talán még az is, amit itt a hirtelen a kezdet-kezdetén elmondok, hogy ott a kölcseiben nagyon sok távcsöves és egyéb bemutatót tartottunk. Volt, amikor a kölcseinek a parkolójában 4-500 látogató jött el egy-egy ilyen programunkra, ami azért is érdekes, mert egy olyan jellegű bemutatót találtam ki, ami nem arról szólt, hogy csak távcső, kivittük a szabadba a diavetítést, kivittük a szabadba a filmvetítést, kivittük a szabadba a kis Bader planetáriumunkat, kivittünk a szabadba kis könyvvásárt, és még egy kis csillagászati totóval is kedveskedtünk az érdeklődőknek. Aztán, hogyha valakit mindez nem érdekelt volna, akkor pedig egy kicsit olyan misztikus zenével kísértük ezt az egész programot, úgyhogy utána volt, aki odajött, hogy ő csak azért jött, mert olyan zenét hallott, amit életében még nem nagyon hallott, úgyhogy ez fogta meg, és a csillagászat iránt így egy kicsit tudott érdeklődni. Hát ezek voltak az akkori komplex bemutatóink, így indultunk, illetve hát így kezdődött ez az egész 50 éves történet.
Hát akkor most már adjunk szót Szoboszlai Endrének is, és akkor mondja el, hogy ön hogyan csatlakozott ehhez a közösséghez, önt hogyan ragadta magával a csillagászat, mint tudomány.
Fiatalságunk azon időszakát éltük, amikor Magyarországon elkezdett elterjedni a televíziózás, és ugyan ebben az időszakban indult útjára az emberes holdutazásoknak a sora az Amerikai Egyesült Államok jóvoltából. Természetesen a Szovjetunió rendkívül erős űrkutatási tevékenységet végzett, űrhajózási tevékenységet már akkor, de az emberes holdutazás az az amerikaiaknak sikerült. És élőbe látni 1969 júliusában az első holdra szállást, az elmondhatatlan. Aki azt nem élte meg életkora miatt, az nem tudja most, hogy én miről beszélek itt, de nagyon nagy élmény volt. Én úgy gondolom, hogy a mi korosztályunkat, tehát akik most ilyen 65 körüli fiatalok, azokat szerintem részben az űrhajózás fogta meg. Ennek jó voltából kerülhettek közelebb a csillagászathoz. Szerintem én is így jártam. 1972 tavaszán én nem voltam alapító tagja annak a kis szakkörnek, amelyről Zajász György beszélt, hanem ősszel a Kossuth Egyetem kémiai épületében csillagászati hetet szerveztek. Abban az időszakban minden ősszel volt ilyen. Hatalmas tömeg vett részt ezeken az előadásokon. Neves kutatócsillagászok, például dr. Kulin György, híres professzor is tartott előadásokat. Vagy 400-an zsúfolódtunk be ezekbe a termekbe akkor. Én itt találkoztam Kancsóra Árpád akkori szakkörvezetővel és Zajász Györggyel. Ő 17 éves fiatal volt, én 15 éves voltam. És mondták, hogy ha érdekel ez a téma, akkor van egy csillagászati szakkör, és járjak majd én is. Hát ennek 49 és fél éve.
Most mind a ketten olyan tömegekről beszéltek itt, és olyan tömeges érdeklődésről, ami kísérte ezt a tudományágat és ezeket a tudományos ismeretterjesztő bemutatókat, csillagleseket, hogy elgondolkodtam, hogy ma még érdekli ennyire ilyen szinten ez a tudományág az embereket? Tehát vonz ilyen nagy tömegeket?
Hát ez a vonzás, ez bizonyos szempontból megvan, csak nem biztos, hogy ekkora tömegeket, tehát az Apollo a holdra szállás, vagy ott a 60-as, 70-es éveknek a űrkutatási eredményei, azok a mai történésekhez képest lényegesen nagyobb durranások voltak. Viszont ha jól sikerül ezeket a programokat előkészítenünk, hogy a fiatalság is, és a nem fiatalok is értesülhessenek róla, időnként nagyobb tömegeket meg tudunk mozgatni. Tehát mondjuk most legutóbb, amikor március elején volt egy szokásos ilyen komplex bemutatónk az Újkeleti Közösségi Házban, akkor ott 40-en eljöttek a Termi, illetve a Szánkó Dombi távcsöves bemutatóra. Tehát egy ilyen programra természetesen szükséges az, hogy legyen derült idő, mert egy borult időben maximum annyit tudunk tenni, hogy a teremben vetítünk diákat, illetve a Bader planetárium segítségével az égitestek mozgását meg lehet mutatni. De az az igazi élmény, amikor az ember a saját szemével belenéz a távcsőbe, és azt látja, hogy ott a távcsőben látszik egy bolygó. A bemutatások és csillagászati programok előtt én általában nem szeretem azokat a nagyon látványos, mondjuk Hubble űrteleszkópnak a felvételeit, vagy nagyon szép dizájnos ilyen űrképeket, amik azt mutatják, hogy ilyennek látszik egy gázköd, olyannak látszik egy galaxis, vagy egy planetáris köd, mert az embereknek a többsége ilyenkor azt hiszi, hogy a távcsőbe ugyanaz fogja látni. Az egy óriás távcsővel, vagy nagyon szép asztrokörülmények között készült felvétel, viszont a távcső meg a városi fények és egyéb zavaró fények mellett fogja mutatni azt az adott objektumokat. Nagyon sokáig én a bemutatások előtt inkább olyan jellegű fotókat mutattam előkészítésként, ami azt mutatta, hogy ezzel a távcsővel ezt fogja látni a kedves látogató. Vagyis nem egy idézőjelbe téve ezt a túlszínezet, tehát egy több ezer vagy több tízezer felvételből számítógépes feldolgozással készített fotót, hanem egyszerű egy fotó, és azzal a távcsővel az esetek nagy többségében, amivel éppen a bemutatást tartottuk, vagy tartjuk. Úgyhogy ezek a képek sokkal jobban hatnak a látogatóra, mert azt érzi, hogy igen, én ilyet fogok látni, belenézek a távcsőbe, és körülbelül olyasmit fogok tapasztalni. Persze távcsőben nézés is, tehát annak is van egy története, hogy hogyan kell belenézni a távcsőbe, mert az emberek általában belenéznek egy távcsőbe, mit hol van az az okulár, hol van az a kis valami, az a kis luk, amin éppen kukkantanom kell. Igen, jó, nézzük akkor egy kicsit azt a képet, jó, akkor igazítsa a szemét, igazítsa a pupilláját, megvan, látunk a távcsőben valamit. Na most próbáljuk azt a látványt értelmezni, aki még nem látott távcsővet, nem látott még távcsőbe bármit, mármint égitesteket, csak annyit fog látni, hogy tötyök vannak, vagy esetleg valami folt. Egy picit a szemével jobban ráhangolódik erre a látványra, akkor már észreveszi, hé, ott vannak a napon a foltok, ott van a bolygón egy kicsit látszik, hogy tényleg csíkos, a Jupiter mellett ott vannak a galilei holdak, netán egy csillag a színes, a kettős csillag, hopp, itt is egy csillag, ott is egy csillag, egészen közel vannak, de elválaszthatóak, tehát szép kettős csillagot látok, vagy ott van egy csomó csillag, kis apró kis csillagocskák, egy nyílt halmaz, vagy egy gömbhalmaz, és akkor 100 számra, vagy esetleg 1000 számra láthatok csillagokat. Tehát egy bizonyos fokozatosság szükséges ahhoz, hogy a távcsőbe belenézve az illető észrevegye azokat az élményeket, azokat a látványosságokat, ami miatt ugye a távcsővezés az olyan jellegű dolog. Na, hát minden esetre, ha ezt az ember meg tudja adni a látogatónak, a vendégnek, akkor az a látogató azt fogja mondani, jó, hol vannak ezek a foglalkozások, hol vannak ezek a rendezvények, szeretnék menni a következőre is.
A mai fiataloknak fogalma sincs arról, hogy milyen volt a világ 1972 környékén, vagy egy kicsit utána. És ez adja a látogatói létszám közti hatalmas különbséget. Mert ha akkor tartottunk egy bemutatót, és mondjuk voltak 400-an, ma tartunk egy bemutatót, és ha van 50-60 látogató, mi már örülünk. Csak hogy abban az időben volt egy televíziós csatorna, és nem lehetett mást nézni. És ez a televíziós egyetlen csatorna például hétfőn este Istennek hála nem adott műsort, és a kulturális akkori menedzserek, művelődésszervezők, népművelők erre a napra összpontosítottak nagyobb létszámot igénylő programot. És mi is így szerveztük a programjainkat, hogy legyen hétfőn este, mert akkor nincs tévé. Biztos többen eljönnek. Ezen kívül fogalmunk sem volt arról, hogy mi a számítógép, mi a csoda az az internet, mert még nem volt, és így tovább, és így tovább. Ezért jöttek el akkor nem 50-60-an, hanem mondjuk 400-an. A Gyuri által említett Kölcse is bemutatónál 3-4 távcsövet kellett kiállítani, és akkora sor volt mögöttem, mintha ott nem tudom, mit árultak volna.
fantasztikus tudású távcsövek állnak rendelkezésre, akkor milyen eszközökkel lehetett lebonyolítani egy ilyen csillaglest vagy bemutatót? Mi állt a ismeretterjesztő szakemberek rendelkezésére?
Nehéz eset volt, ugyanis optikákat nem lehetett egyszerűen beszerezni. Annak idején létezett ott a nyugati pályaudvarral szemben egy Uránia Bolt nevű intézmény, ahol ilyen momnál készített, nem használatos optikákat is lehetett vásárolni. Az embernek szerencséje volt, itt néhány olyan kisebb katonai meg egyéb távcsövekbe szánt optikákat meg tudtunk vásárolni, amiből aztán házilag készítettünk mindenféle távcsövet. Aztán ugye az embereknek a nagy többsége használja a szemüveget, tehát vannak bizonyos szemüveglencsék, ezek a csodálatos optikai eszközök. Na minden esetre hát ezeknek a felhasználásával is készítettünk ilyen csodálatos, hosszú dióverőket. Ebből gyerekkoromban, fiatal koromban, nem is tudom hány ilyen tubust állítottam össze ilyen kis optikai elemekből, tehát ott az Uránia boltban is vásároltam optikákat, illetve itt a debreceni boltokban is kerestem ilyen szemüveglencséket, és azokat próbáltam összeállítani, és ezekkel a távcsövekkel nézelődni az égbolton.
És ezekkel lehetett látni dolgokat?
Én élményszerűen ott tapasztaltam meg, hogy milyen a távcsőbe nézés. Saját magam készítettem az állványt, apám segített annak a hegesztésében, előkészítésében, hogy legyen egy távcső állványom. Utána ezt az optikát egy, fogalmazunk, hogy egyszerű PVC csőben az ember összeszerelte. Még a boltban még poénkodtak is, hogy fiatalember, elromlotta, lefolyójuk? Nem, távcsövet építek. Mert ugye jó néhány méter ilyen bűanyag PVC csövet az ember bevásárolt, ezekből viszont meg lehetett csinálni ezeket a tubusokat, és ezekbe a tubusokba behelyezve a optikákat már tudtam valami egyszerű kis távcsövet készíteni. Amikor meg az ember bement a boltba, akkor léteztek ezek a binokulláról, kettős látású ilyen kis távcső. Ha szerencsénk volt, akkor időnként kaptunk. Nem filérekért, mert abban az időben elég drága volt ez. Voltak bizonyos fotografikusra használatos ilyen teleobjektívek, amiket távcsőnek át lehetett alakítani. Na hát ilyeneket is használtunk, meg természetesen Kulin Gyurka bácsi az Urániában csiszolt a saját maga a tükröket, és ezekből a tükrökből készültek mindenféle nagyobb távcsövek, úgyhogy ilyeneket is használtunk, viszont mai szemmel nézve meg gyári optikához képest ezek az optikák színeztek, torzítottak, tehát nem voltak olyan minőségűek, mint a mostaniak, tehát most, amikor visszanéztem azokat a felvételeket, amit az 1970-es években készítettem, vagy éppen a 90-es, 2000-es vagy 2020-as évben készültek a mostani távcsövekkel, látom a különbséget, hogy mit tudott az egyik, mit tud már a másik. Kezdetben általában készíts magad akció volt, saját magunk készítettük ezeket a távcsöveket zömében, illetve hát a boltban, hogyha valakinek volt lehetőség, akkor vásárolt természetesen nem olcsó pénzért, tehát komoly összegek voltak ezek a távcsövek. Meg néhány vállalkozó, de ez már inkább a 80-as években volt jellemző, ráállt arra, hogy viszonylag minőségi optikákat készített, és ezeket a minőségi optikákat lehetett vásárolni. Úgymond olyan távcsövek, amik már a maiakat nem is megközelítik, de nagyjából olyan minőséget produkáltak már a 80-as években is, ami saját kezőleg készült.
Közben eszembe jutott ugye, hogy Szoboszlai Endre említette, hogy ma az internet világában, meg amikor mindenhez hozzáférünk, akkor mennyire kell felvenni a ritmust ezekkel a látványosságokkal, tehát mennyire kell törekedni arra, hogy egyre látványosabb és látványosabb bemutatókat tudjon prezentálni ezen a területen és az ember a látogatók számára.
Olyan mennyiségű képanyagot tudnak a mai fiatalok leszedni az internet segítségével a különféle földkörül keringő objektumoknak a képanyagából, amivel mi annak idején nem rendelkezhettünk. Tehát minden irányból sok képanyag kerülhet az érdeklődők szeme elé. Ezzel mi akkor nem versenyezhettünk. A mai földkörüli űrállomások által a földi légkörön túl készített képek olyan minőségűek, hogy az nem is lehet egy lapon említeni a föld bolygó légköre alatt készített képekkel. Olyan minőségi különbség van. Természetesen ez okozza azt is, amit már Zajász György is említett, hogy egy kis csalódás éri azt a csillagászat iránt érdeklődő nagyon-nagyon fiatalt, aki mondjuk otthon egy csodálatos nagy monitorral rendelkező számítástechnikai apparátus segítségével megnéz mondjuk egy világűr fotót, mondjuk egy gyönyörű csillagközi por vagy gázködöt, és ezt követően a ma már sokkal fejlettebb és jobb távcsöveinkkel, ha tartunk egy bemutatást, hát ott egy kis pöttynek látja majdnem, és ő benne az van, hogy én miért nem látom azt, amit megnéztem otthon a internet segítségével a monitoromon. Hát azért nem, mert ez a távcső, amivel mi bemutatásokat tartunk, nagyon messze van ahhoz, ráadásul a földi légkör minden egyes szennyezése ott van fölötte, amikor a kép készül, és még kínlódunk a fényszennyezéssel is, ami főleg a nagyvárosoknak a szerencsétlensége, hisz nem lehet látni a csillagos égboltot. Ahhoz, hogy sokkal szebb legyen és sokkal több csillagot lássunk, szebb legyen az égbolt, ahhoz bizony el kell menni egy fényszennyezésmentes helyre, vagy fel a hegyekbe, és akkor kitárul a csodás égbolt a szemünk előtt.
Beszéljünk most érdekességekről. Melyek voltak azok a látványosságok, vagy megfigyelések, amire most így hirtelen visszaemlékeznek, és a nagy durranásnak számítottak a Szoboszlai Endre?
Hát, egy kicsit vidámabbra fogom ezt az interjút, akkor azt mondom, hogy azok a megfigyelések voltak a legizgalmasabbak, amikor minket figyeltek meg. Ugyanis ennek a korszaknak volt egy bevett gyakorlata, hogy aki vette a bátorságot, és mondjuk Amerikába írt egy levelet, azt a levelet biztosan fölbontották az állambiztonsági rendőrség akkori érdeklődői, és akik csillagászati megfigyelési anyagokat kipostáztak Nyugat-Európába, vagy főleg az Egyesült Államokba, azokat egy ideig megfigyelték. Néha ki is hallgatták. Döbbenetes ezt ma megélni. Elküld egy fiatal egy levelet Amerikába, és innentől kezdve az állambiztonsági rendőrség figyelni. Hihetetlen. Tehát ezt ma fel sem tudjuk fogni. Ez egy érdekesség volt, de még a katonai kémelhárítás is vizsgálta, mert olyan egyszerű szakszavakat használtunk, amiben ők azt hitték, hogy bele van rejtve valami adat, és azt meg kell nekik fejteni, de nem tudták megfejteni, mivel mind csak kizárólag csillagászati adat volt. Tehát ezen akkor mi jót szórakoztunk. Ma már így visszatekintve is jót szórakozunk, de akkor nagyon komoly dolog volt, mert nekem is az iskolámat is megkeresték, és ott a tanárokat kihallgatták, majd utána engem is behívtak a rendőrségre, és elbeszélgetés volt, hogy mit csinálunk mi ott a csillagászati szakkörben.
Gyuri is szeretne hozzáfűzni valamit.
Tulajdonképpen, ha már élményekről van szó, hogy három dolgot szeretnék kiemelni az elmúlt 50 évből, ami számomra élmény volt. Egyrészt napfogyatkozások, teljes napfogyatkozásnak a megfigyelése. A világ különböző pontjain volt szerencsém 4-szer teljes napfogyatkozást látni. Hát az az óriási élmény, az a alig néhány perc teljes totalitás, mármint a napfogyatkozásnak a totalitásnak a pillanata. Tehát ezeket tudnám megemlíteni. A másik 1986-ban a héli üstökösnek a visszatérése. 1986-ot írunk, Magyarországról héli üstökös, amikor legszebb lenne, nem nagyon látszik. Előtte egy-másfél-két évvel kezdtem szervezni, hogy a világ valamelyik olyan közeli helyére menjünk már el, hogy lássuk ezt az üstököst.
76 évenként kerül hát nap közelbe.
Üstökös 76 évenként, és hát gyakorlatilag szóba jött Afrikának bizonyos néhány országa. Aztán végül is az akkori Uránia csillagvizsgáló szervezett egy expedíciót Kréta szigetére. Hát az se volt egy mindennapos történet, hiszen Kréta szigetére 1986-ban azért nem mindenki jutott még el. Ma már ez szinte természetes, de akkor Kréta szigetéről ezt az üstököst megfigyelni nem volt semmi. A 90-es években viszont rendszeresen kijártunk a Fancsikai tó partjára meteorokat nézni, a Perzeida meteorraj kapcsán. Minden évben kijártunk.
Ma a Magnitudó Csillagászati Egyesület hogy működik? Hány tagja van? Mennyire népszerű ma a csillagászat, mint tudomány?
Az egyesületünk az 1999-ben alakult, tehát a korábbi kis csapat 99-ben alakult át egyesületté, és ez a csapat gyakorlatilag az ismeretterjesztést és azokat az embereket próbálta összefogni, akik a távcső, a csillagászati megfigyelések iránt érdeklődtek. A bemutatások azok most már ugye egyesületi formában történnek, tehát az egyesületünknek a kezdetén nagyon sok olyan jellegű programja volt, hogy különböző megyei településeken, iskolákban, meg ifjúsági közösségekben, táborokban is tartottunk csillagászati előadásokat, illetve távcsőes bemutatásokat. Mert ugye már a 2000-es évek környékén az gépkocsi lehetőség az sokak számára már természetes volt, így a kijutás, hogy egy távcsővel vagy bádárplanetáriummal ez már nem jelentett gondot, mert a gépkocsival oda lehetett szállítani ezeket az eszközöket, és a tagság az egy olyan néhány tucat ember, akik aktívak. Természetesen papíron, hogyha nézem ezt a csapatot, akkor 50 fő fölött is vagyunk, de akik mozgathatóak, meg szívesen közreműködnek a mindenféle előadás bemutatásokban, meg észlelésekben is. Ezek az emberek jó bő tucatnyian lehetnek a csapatban.
Életkorra?
Életkorra teljesen változó. Most van egy kis fiatal ember, Dani. Még óvodás volt az első alkalommal, amikor az édesapjával és az édesanyjával odajött a foglalkozásra. Felvetése az volt, hogy tarthat-e őt nekünk előadást, hogyan működnek a csillagok, hogyan termelik az energiát. Hát mondom, örömmel veszem, és megmutatta nekünk a magfúziót, táblán levezette, egy másik alkalommal a holdfázisoknak a kialakulását. Hát ez a fiatal ember egy óriási tehetség, úgyhogy bízom benne, hogy a későbbiek során ő belőle valami zseniális kutató, vagy nem tudom, mi lesz. Az édesapja vett neki távcsővet, a távcsővel, még amikor alig első osztályos volt, szabályos távcsöves bemutatást tartott. Oda jöttek a vendégek, ezt látjátok a távcsőben, így látjátok, ott egy kettős csillag, ott a bolygó, ott van valami. Beállította a távcsőbe azokat az objektumokat, amik kellett. Vannak ilyen fiatalok, de vannak ilyen egyéb fiatalok is, mint mi, akik második fiatalságokat érik. Bennünket a 60-as években megfertőzött, ahogy már Endre is említette, az űrkutatás. Aztán nekem az űrkutatásból jött át a csillagászatba szeretetem, és a mi korosztályunktól egészen az egész fiatal korosztályig. A fiatal korosztálynak nem teljes mértékben jellemzője, hogy túlzottan aktív, 1-2-3 gyerek van, és inkább a középkorúak azok, akik dominálnak ebben a csapatban.
Hol működik most?
Kis közösségünk most már 22 év óta a Demki Újkerti Közösségi Házában tartja foglalkozásainkat. Csütörtökönként tartunk foglalkozásokat 18 órás kezdettel. A hónap utolsó foglalkozását az elmúlt éveknek a sajnos bezártságai miatt úgy döntöttünk, hogy virtuálisan tartjuk meg, hogy azokkal a tagokkal is, akik nincsenek Debrecenbe vagy egészen távoliak az országban vagy az országhatáron kívül, azok is tudjanak a foglalkozásainkon jelen lenni, úgyhogy virtuális foglalkozásokat tartunk a hónap utolsó foglalkozásán.
Nagyon sok rendkívüli tudással bíró fiatal tűnt föl ezek alatt az évtizedek alatt. Ővelük az idősebb szakköri tagok kiemelten foglalkoztak. És azt is el kell, hogy ismerjük, hogy szép lassan nagyon-nagyon leköröztek bennünket. De már akkor láttuk, hogy itt egy átlagtól eltérő fiatal, mondjuk középiskolás van. És utána ezek jó része bejutott az egyetemre. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok mindent megtanultak a csillagászati szakkörünk jó voltából, és ezt a pluszt vitték magukkal. És nagyon sok diplomás hajdani tagunk lett, akik között több doktori címmel rendelkező fizikus van az atommagkutatóban, például Debrecenben, tanárok, számítástechnikai szakemberek, stb. Az oktató munkája a debreceni hajdani csillagászati szakkörnek ilyen tekintetben is nagyon jelentős volt.
A tavaszi év volt, az milyen látványosságot kínál idén?
A tavasz folyamán több távcsöves bemutatót is tervezünk, tehát egyrészt a újkerti szánkódombon fogunk tartani minden hónapban egy ilyen csütörtöki napon, olyan este 8 óra kezdett környékén távcsövezést, úgyhogy akik érdeklődnek első negyed környékén, tehát amikor a hold éppen olyan fél holdként látszik az este égbolton, fogunk tartani ilyen távcsöves bemutatásokat az új kertben. Tervezünk a szánkódombon kívül is, tehát a nagy templom előtt, ha az időjárás engedi, ott is valamilyen távcsövezés. Természetesen ezt úgy szoktuk meghirdetni, hogy előtte az időjárás vigyelve, ha várható derült idő, akkor megtartjuk. Most sajnos az esti égbolton egyik bolygó sem látszik. Ahhoz, hogy valamit is láthassunk, korán kell kelni. Tehát azok a szerencsések, akiknek az ablaka keletre néz. A keleti égbolton látszanak a bolygók, most éppen a napokban a Vénusz a naptól legtávolabb helyezkedett el, aztán ott van a Mars, ott van a Jupiter és a Szaturnusz is. A négy bolygó, ami látványos az égbolton, mint hajnalban látszik, tehát csillagászati embernek kell lenni, korán kell csillagot, bolygót lel.
50 éve állt össze az a csillagászat és űrkutatás iránt érdeklődő csapat Debrecenben, mely 1999-től már egyesületi formában Magnitúdó Csillagászati Egyesületként folytatta tevékenységét. A jubileum apropóján beszélgettünk Zajácz György csillagásszal, az egyesület alapító tagjával és elnökével, valamint Szoboszlai Endre csillagásszal, az egyesület sajtófelelősével.